Mennyatyánk, hálát adunk ezért az újabb kegyelmi alkalomért. Érezzük a te kegyelmedet, nem sújtasz bennünket a te igazságod szerint, hanem adsz időt a megjobbulásra, megtérésre, hibáink kijavítására, és készen vagy arra, hogy taníts bennünket. Köszönjük, hogy üzeneted van mindannyiunk számára, segíts megértenünk hangodat, és adjál engedelmes szívet, hogy a hétköznapi életbe mindazt, amit tanulunk, azt tudjuk a gyakorlatba ültetni a te dicsőségedre. Amen.
Thank you.
Ma délután két helyről fogunk olvasni az Új Szövetségből és az Ószövetségből igéket. Az Efézusbeliekhez írott levél 6. részéből a 14. verset fogom felolvasni, az egész verset. Tehát az Efézusbeliekhez írott levél 6. rész 14. versét, és majd folytatjuk a Sámuel első könyvéből vett idézettel a 18. részből, és az első 5 verset olvassuk fel. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sámuel első könyve 18. rész 1-5. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónatán lelke összefordult Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónatán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jónatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónatán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a kardját, az éját, és az övét is. És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul. Ezért harcosok élére állította őt Saul. Tetszett az egész népnek, sőt, Saul udvari embereinek is.
Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma délután eljöttek az Úrházába, legyenek akár gyülekezetünk tagjai, akár a városból, vagy más gyülekezetekből, és kívánjuk azt, hogy a jó Isten áldását tapasztaljuk meg mindannyian ezen a délutánon is. Tehát délelőtt, mikor megszólítottak, hogy készüljek délutánra, mondták, hogy erdei testvérrel fogok szolgálni. Hát eszembe jutott, hogy na, két ilyen gerincsérves fog ma délután szolgálni. Hát, hogyha mi nagyon muszáj lenne nekünk megemelni valamit, fölemelni valamit, akkor nagyon jó lenne a derekunkat felövezni. minél vastagabb derékövvel. Ma délután az ige is azt mondja, hogy övezzétek fel magatokat igazság szeretettel. Nem fizikai emelésről, munkáról van szó, hanem lelki harcról, és ezért szólít fel ma délután bennünket az ige, hogy álljatok meg felövezvén magatokat igazság szeretettel. Fel kell övezni az igazság szeretetet. Nem szereti mindenki az igazságot? Mindenki szereti az igazságot. A kérdés csak az, hogy melyik igazságot. Ha megfigyeljük, nagyon sok ember szereti a saját maga igazságát. Annyira jól esik nekünk, mikor elismerik azt, hogy igazad van. Szinte várjuk sokszor azt, hogy mondhassuk, hogy úgy, ahogy megmondtam, úgy, ahogy igazam volt. Nagyon sokszor, ha megfigyeljük, az embereknek jól esik az, hogyha igazságukat, saját igazságukat elismerik, és talán még sokszor ellenségekből barát is alakul, csupán csak azért, mert azt mondja egyik a másiknak, hogy igazad van. Viszont ez nem megy olyan könnyen nekünk embereknek lemondani a saját magunk vélt igazságáról. Sokszor, ha megfigyeljük, egyik másik ember szinte már nevetségessé válik, de akkor is ragaszkodik az igazságához, talán a feketére is fehéret mond, csak ne engedjen a saját magáéból. Pedig azt mondja az ige az Ézsaiás könyvében, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Olyan világban élünk, amikor ezt mindenképpen meg akarják száfolni körülöttünk. Azt csújkolják belénk, hogy nincsen örökérvényű igazság, nincsen abszolút igazság, amihez igazodhatunk, amihez igazíthatjuk a mi életünket, hanem igazad van neked is, igazam van neki, neked is, neki is, egyiknek is, másiknak is, a maga módján mindenkinek igaza van. És nagyon veszélyes dolog az, mert elsodródhatunk alapok nélkül, biztos kőszikla nélkül, amiben nincs kapaszkodni. De ez a kísértés megjelenhet a gyülekezetben, és Pál apostol figyelmeztet a Timóteushoz írott levélben, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Hát sokszor az igazsággal, amikor szembesülni kell, az nagyon fájdalmas, vagy nagyon kényelmetlen számunkra. Azért, mert olyankor talán bűnvallásra kell, hogy sor kerüljön, olyankor le kell mondjunk a saját magunkéről, olyankor meg kell alázkodni. És ezt a kanyart nagyon sokszor nehéz bevenni, ahogy Vékás testvér szokta mondani. Ezt nagyon nehéz megtenni, megalázkodni, lemondani a magunkéről, és elfogadni az igazi igazságot, Isten igazságát. De ugyanakkor ez nagyon veszélyes, mert az ember belekerülhet egy olyan csapdába, hogy addig ismételgeti saját magának a hamisságot, hogy végül saját maga is elhiszi, és igazságnak véli a hamisságot. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát tulajdonképpen aki szereti az igazságot, az az Úr Jézus szereti. Ha mi szeretjük az igazságot, akkor az Úr Jézus szeretjük. De ha az Úr Jézus szeretjük, akkor szeretni is fogjuk az igazságot is. A lelki fegyverzetek között első helyen van megemlítve az igazság szeretet. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen dolog ez. Hogyha az öltözetben talán nem egy olyan fontos, vagy nem egy olyan kiemelkedő ruhadarab az öv, de mégis nagyon fontos. És talán egy kiinduló pontnak lehet nevezni a lelki fegyverzetek között. Szeretni az igazságot. Szeretni az Úr Jézus Krisztust. Ez a kiinduló pont. Ez legyen az alap. hogyha szeretjük a mi Urunkat, a mi Úr Jézusunkat, akkor ez körülveszi a mi életünket, körülöleli a mi cselekedeteinket, gondolatainkat, és ezáltal megállhatunk a harcban. Szeretném befejezni egy igeverssel, ami szintén erre buzdít a Mózes könyvéből. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Amen. A zenekar szolgálatát kérjük, utána pedig szolgálni fog Kovács Jutka.
Csendes héten vettünk részt a misszió munkatársai, ahol egy román ajkú lelkipásztor tanítását hallgattuk néhány napon keresztül, és egyik nap nagyon megfogott egy nagyon közismert ige, amit nagyon sokszor elolvastam, de talán most értettem meg először igazán. Arról volt szó, amikor a Jóisten megbüntette Egyiptom népét, a fáraót, azért, amiért nem engedte el a népet áldozni, és nem engedte ki őket Egyiptomból, és jöttek a csapások sorra. És az egyik csapás után, amikor már megelégelték, hogy tele vannak békákkal, megkérte Mózest és Áront a fáraó, hogy vigyétek el a békákat, imádkozzatok az Úrhoz, hogy tűnjenek el a békák. És az Úr, ám Mózes és Áron megkérdezte, hogy mikor imádkozzunk, mikor tűnjenek el. És azt mondta a fáraó, hát holnap, majd holnap. És a lelkipásztor a halogatás bűnéről beszélt, hogy milyen az, amikor a feladatok csak tornyosulnak előttünk, és csak toljuk magunk előtt őket, Mert lehet azt, hogy nem tudjuk jól beosztani az időnket, vagy túl sok mindent vállalunk magunkra, vagy van benne egy jó adag kényelem, esetleg lustaság is, és nagyon sokszor sok helyen magamra ismertem ebben a történetben, ebben a holnapban, és rájöttem arra, hogy Istennek csak mája van. És sokszor figyelmeztet minket az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. Ma van az üdvösség napja. És azért is jutott ez eszembe, mert a héten feljártam a tavalyi klubokat, gyerekklubokat, hogy újra beinduljon, és nagyon sok helyen találkoztam azzal a jelenséggel, hogy már a gyermekeinknek sincs idejük. Még talán másfél órájuk sincs a héten, mert annyira be vannak táblázva. Olyan széles a tanítás utáni elfoglaltságok, olyan sok mindenbe belekezdhetnek és végezhetnek a hétközben, hogy nagyon elfoglaltak. És keresni kellett az alkalmat, az időt, amikor találkozhatunk. Aztán egy régi vers is eszembe jutott, hogy milyen volt régen, amikor még nem volt óra, és talán nem kötődtünk ennyire az időhöz. Hát én szeretném megtanulni, és kérem az Urat, hogy segítsen nekem, hogy mindig mindent idejében tudjak tenni. Turmezei Elzsébet, SOS. Órámra pillantok, sietni kell. Vár a vonat, a busz, a munkahely, várnak a feladatok, küldetések, és mesteremre gondolok. Neki nem volt órája, mégse késett. Soha egy percet sem késett. Mesteremre, aki gyalog járt, megállt betegek és virágok mellett, mégis odaért vonat, autó, repülő nélkül, mindenhova, amikor kellett. Mesteremre, aki nem ismert rohanást, hajszát, időzavart, csak egy láthatatlan órát figyelt, egy láthatatlan vezérlő kezet, és mindent elvégezett. Élő mesterem, irgalmaz, segíts! Szent titkodra taníts meg engem is. Amen.
Köszöntöm a gyülekezetet. Először is szeretném megköszönni, hogy imádkoztak értem. Mindazért, hogy testileg felépüljek, és azért is, hogy lelkileg is megújuljak. Múlt vasárnap én Szilágyban nem vettem részt. Szilágyban nem voltam, és részt vettem egy bemerítésem, ahol 16 körülbelül velem egykorú fiatal merítkezett be. És már az is nagyon megragadott, hogy bizonyságot tettek, de amikor a végén volt egy felkérés, hogy álljanak fel azok, akik már megvannak régebb óta térve, de meg szeretnék újítani szövetségüket Istennel, felállt egy kislány, majd aztán később imádkozott is, és nagyon elgondolkoztam azon, hogy ez a kislány olyan fiatalon már meg van térve, és én pedig nem. És nagyon rosszul esett ez nekem, és akkor döntöttem úgy, hogy Istennel szeretném tovább élni az életemet. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem tovább, hogy meg tudjak maradni ebben a hitben. Köszönöm.
El akart kérjük szolgálni, utána pedig Erdei Júcika testvérünk kérjük.
Egy verset olvasgatok magamnak, és ott gondoltam, ha majd tudni fogom, akkor elmondom a testvéreknek is. Hát, nem igazán sikerült, hogy tudjam, de azon gondolkoztam, hogy hát nem biztos, hogy címében és tartalmában aktuális a mai délutáni igével, de ahogy mind többet olvastam, rájöttem, hogy hát igazából azért találtam meg benne a mai igét is, mert ezeket a felsorolásokat a versben igazából nem is lehet magunktól, csak Isten igazságával és szeretetével művelni. Ajándékok. Ajándékok, amelyek nem kerülnek pénzbe. Egy jó szót szólni, egy beteget felvidítani, valakinek kezet nyújtani, megdicsérni az ételt, valakinek a közeli születésnapjáról megemlékezni, óvatosan csukni az ajtót, és minden apróságnak örülni, mindenért hálásnak lenni, valakinek jó tanácsot adni, egy levélírással örömet szerezni, tűszúrásukat elfelejteni, jogos panaszt ismételten nem felhántorgatni, más hibáját nem tenni szóvá feltétlenül, nem neheztelni, ha háttérbe szorulunk, levert hangulatot nem venni komolyan, nem megsértődni egy félre sikerült szó miatt, megtalálni az elismerő szót a jóra, az együttérzés szavát a megalázott felé. Egy tréfás szót szólni a gyermekeknek, meleg kézszorítással vigasztalni, becsületesen beismerni az elkövetett hibát, örülni a holnapi napnak, nehezebb dolgokra aludni egyet, mindenre kellő időt és gondot fordítani, és mindenben krisztusi szeretettel lenni. Thank you.
Köszöntöm a testvéreket. A felolvasott ige az Új Szövetségben úgy volt az első mondata, hogy álljatok hát elő. Általában az édesanya a gyereket, mikor miután felöltözteti és mielőtt iskolába indítja, előállítja. Lássam, fiam, hogy vagy felöltözve. Hogy áll rajtad a ruha, tiszta-e, mocskos? És ez a kép, ez úgy bennem maradt, állj elő. Az Ószövetségben a Jónatán lelke úgy mondja, hogy egybefort a Dávid lelkével, és Jónatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Ennek az előzménye mi volt? Két nép harcban állt egymással, a filiszteusok és az izraeliták harcban álltak egymással, egyik a hegy egyik oldalán, a másik sereg a hegy másik oldalán, és provokálta a filiszteus sereg az Izrael népét. Egy magas ember azt mondja az ige a 17. részben, hogy bajnok férfiú, akit Góliátnak neveztek, ez provokált. A ti seregetekben, a király szolgái közül van-e olyan ember, aki megvívjon velem? Joga is volt ahhoz, hogy ő így vélekedjen magáról, hisz azt mondja az ige, hogy a fején részsisak volt, pikkelyes páncélba volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 réz siklusnyi vala, lábán réz lábpáncél, vállain réz pajzs. Dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig 600 siklusnyi vasból volt, és előtte megy vala, aki a pajzst hordozza vala. És ez az ember, én gyalázattal illetém a mai napon Izrael seregét. Egy ilyen emberrel, egy hívő ember össze tud forni? Úgy hiszem, hogy egyértelmű, hogy nem. Ezzel ellentétben van egy ifjú gyermek, akinek a neve a Dávid. Nem mondom el, hogy miként került, hogy a Saul udvarába került, de végül Saul megengedte neki, hogy eredj el, és az Úr legyen veled. Mire engedte el? Hogy megbirkózzon ezzel a filiszteussal, a Góliáttal. Nagyon kedves volt neki, ezt az embert is Saul felöltöztette a saját ruhájába. Nem bírta a ruhát, és le kellett vegye. Levetette. Felöltözött a sajátjába. És az is érdekes nekem, hogy a patakból 5 sima kövecskét eltevé azokat pásztori szerszámába, amely vele volt, tudniillik a tarisznyába. Emlékszünk mi is a régi időkből a megnevezésre. Ma nem nagyon mondjuk ki ezt a szót, de ez annyira tetszett nekem, hogy ez volt az őszinteség. Egy pásztor gyerek volt, és meg is alázta magát az Isten előtt. Ő tulajdonképpen ebben a részben azt mondja, hogy ez a Góliát nem az Izrael népét, hanem az élő Isten gyalázta. és az ő bizonysága az volt, és tudja meg az egész sokaság, hogy nem kard által, és nem dárd által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fogadni. Csodálatosan legyőzte ezt az ellenséget. Még annyit mondani a Góliátról és a filiszteusokról, hogy 40 napig gyötörte az Izrael népét, és ez az Izrael népe pedig igen féltek vala ettől a seregtől, és csodálatos győzelmet arattak. Ezután ford össze a Jonatán lelke a Dávidéval. Az új szövetségre térnék. Az Úr Jézus Krisztus is kéri tőlünk, hogy álljunk elő. Zákeus, amikor azzal a vágyal volt, hogy megláthassa az Úr Jézus Krisztust, az Úr Jézus Krisztus felszólt hozzá, hogy Zákeus, hamar szállj le, mert nálad akarok lenni ma este. Ugye a körülötte lévők azt mondták, hogy nézd meg, bűnös emberhez megy be az Úr Jézus. Zákeus lelkében valami megváltozott. Uram, mindent, amit rosszat tettem, amit rosszul tettem, jóvá teszem. Mindent elrendezek. Rövid volt az Úr Jézus Krisztusnak a mondása, de azt mondta, hogy ma üdvössége lett ennek a háznak. Nagy kegyeleme ez az Úrnak, hogy előállít, hogy megszólít, most még élünk. Egy példázatban olvassuk a Máté evangéliumában azt, hogy menyegzőt készít, és a hivatalosokat meghívja, mert ugye a menyegző elkészült, és a hivatalosok nem voltak hajlandók elmenni a menyegzőre. És akkor azt mondja a szolgáknak, menjetek a keresztutakra, és kényszerítsetek bejönni mindenkit. Na ebben a mindenkiben, ebben a szóban benne vagyok én, benne vagyunk mind. Jöhetünk a menyegzőre, jöhetünk az Úrhoz, mindent elkészített. Amikor megjön a háznak az Ura, meglát bent a teremben egy embert, akinek nincs menyegzői ruhája. És felteszi akkor azt a kérdést. Mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Mit csinált ez az ember? Hallgatott. Mondja az, a másik példázatban az Úr Jézus, hogy Uram, hát én búzát vetettem, de ott a konka is. Ne szedjük ki, szaggassuk ki most. Azt mondja, hagyjátok a nagy aratás idejére. Amikor a nagy aratás idején szólít elő, előállít bennünket az Úr, már nem tudunk változtatni sorsunkon. Már nem tudunk változtatni helyzetünkön. Ezért csodálatos ez az ige. Állj elő, testvérem, ha a Szentlélek hív, ha úgy érzed, hogy az Úr megszólít, mondd el neki, mert ő megbocsájt, ő elenged mindent. Ha halogatod, nem biztos, hogy a mennybe jutsz. Mert abban a példában is a külső sötétségre vetették azt az egy embert, akinek nincs, nem volt menyegzői ruhája. Én szeretném, hogy én sem legyek azok közül való, aki a külső sötétségre vettetem, és senki azok közül, akik ma hallották és hallják az igét. Amen.
Kérünk szépen még egy zeneszámot, utána pedig Simos Sipos Timéját fogunk kérni szolgálni.
Pár gondolatot szeretnék arról mondani, amit a Jóisten mostanában végzett el a szívembe. A múlt héten, ahogy a Krónikák könyvét tanulmányozzuk, egy délelőtti alkalommal a 17. részben olvastuk, hogy Dávidban megfogalmazódott az az óhaj, az a kívánság, hogy ő fel szeretné építeni az Úrnak a templomát. Tudjuk, hogy addig a szövetség ládája sátorban tartózkodott, és az Úr elvégezte benne azt, hogy ő fel szeretné építeni az Úrnak az Úr templomát, és hát ismert igerész volt ez, de akkor magamra vonatkoztatva ezt az igét, elgondolkodtam azon, hogy nekem milyen helye van az Úr jelenlétének az életembe, hogy mennyi időt szánok-e azzal arra, hogy a Szentléleknek egy maradandó otthont építsek a szívembe? Ez egy kérdés. Aztán gondolkodtam rajta, hogy de gyakorlatban mit jelent ez számomra? Mit jelent nekem, hogy mit teszek annak érdekében, hogy a Szentlélek, az Isten, az Úr Jézus otthon legyen az életembe? És ahogy olvasgattam az igét, eszembe jutott az ige rész, amit a Péter első levelében van megírva, hogy azt mondja Péter első levele második részében az ige, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Arra buzdít és bátorít minket az ige, hogy mint élő kövek épüljünk fel lelki házzá. Élő kövekkel legyünk, és elgondolkodtam, hogy az a legfontosabb, hogy milyen az alapunk. Vajon az én lelkiházomnak az alapja kicsoda? És olyan jó, hogy nem a saját jó cselekedeteim, vagy a mi magunk eszközölt alapanyagokon alapszik a mi lelkiházunk, hanem Jézus Krisztus áldozata az, ami lehet a mi lelki alapunk, a mi lelki házunknak az alapja. És ez egy örökké való alap. És olyan jó, hogy a Jézus Krisztus áldozata az nem egy elmúlandó, hanem egy örökké tartó áldozat. És erre épülhet fel mindnyájunknak a lelki háza, aki ezt akarja. És azt szeretném, és az a vágy fogalmazódott meg bennem, hogy ezt erősítsem, ezt az alapot. A vele való kapcsolatom legyen minden nap szorosabb és szorosabb. Aztán gondolkodtam, hogy az az alap, ha már megvan, akkor házzá kell épüljön az a lelki ház. És különböző szobák vannak, amin kell dolgozzon a Szentlélek. És mostanában én úgy érzem, hogy a türelem szobáját kell én a Szentlélek az Isten segítségével egyre inkább kimunkálja bennem, most ott kell dolgozzon. Olyan sokszor észreveszem magamon azt, hogy most türelemből megbuktam. Nem voltam türelmes talán otthon a gyermekeimmel, a munkahelyemben, az emberekkel, akikkel foglalkozok. Egyáltalán hivatalokban, amikor esetleg annyit kell várni és türelmesnek lenni, ott is tanít. És engedem-e azt, hogy olyankor is, az ilyen apró dolgokban is, most megkérjem az Jóisten szent lelkét, hogy tanítson, és ő uralkodjon, és nem az én erőm által tudjak valamit is elérni, hanem most bennem legalábbis ezt szeretné a Szentlélek kimunkálni, hogy türelmes tudjak lenni. Sokszor kapunk ígéreteket, lehet, sokszor sokan imádkozunk nem megtért gyermekeinkért, vagy betegségben, hosszú betegségen türelmesen várni a gyógyulást, vagy esetleg a Jóisten munkáját. Nem tudom, kinek milyen területen van most szüksége, hogy úgymond a lelki épületet építse, de tudom azt, hogy ígéretünk van arra, hogy nem magunk kell harcolnunk, hanem mellettünk van a Jóisten, és a Szentlélek erőt ad a mi harcainkban. És egy igeverssel szeretném befejezni, ami nagyon tetszik, és ez is vígasztalás volt számomra. Azt írja a hegyi beszédben, azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Mi vagyunk a világ világossága. Ezt a lelki házunkat nem csak úgymond nem tudjuk elrejteni, ezt látja mindenki. A családban, a munkahelyen, az iskolában látják, hogy milyen hiányosságok vannak abban, vagy hogy épül az. És világosságai kell legyünk. Pislákolunk csak, vagy pedig engedjük, hogy a Jóisten munkálkodjon a mi életünkbe, és bárcsak lenne az a mi kis gyülekezetünk egy fénycsóva itt ebben a városban. Tudnánk fénykedni mindenki a maga helyén, hogy valóban egy hegyen épült gyülekezet lennénk, ahova öröm bejönni, és ahol igazi az Isten szent lelke jelen van, és szeretném is ezt először is magam számára, és mindnyájunknak kívánni, hogy épüljünk fel lelki házzá, és tudjunk így világítani a magunk helyén. Amen.
Lelki fegyverzetről olvastunk, foglalkozunk a vezérfonal szerint már régebb óta, és a római katonának a ruhája fegyverzetéhez célozza Pál apostol, hasonlítva a lelki igazságokat, bemutat különböző dolgokat. Ma éppen az öv kapcsán az igazságról, igazság szeretetről, vagy igaz lelkűségről akar az ige tanítani bennünket. Azért mondtam mind a három szót, mert különböző fordításokban ez így van visszaadva. Igazság szeretetet olvastunk az új fordításba, azt hiszem a Károli igaz lelkűséget mond, más fordítás igazsággal adja vissza. Felolvastam az egész igeverset, vezérfonalva fele van csak kijelölve, mert észrevettem, hogy Pál apostol itten két igazságot meg akar különböztetni egymással annyira, hogy más kiegészítőnek a képét használja fel. Az igazságos, az igazság szerettel kapcsolatosan az övet, és a megigazolással kapcsolatban pedig páncél, tehát egy másik fogalmat akar abban. Azt hiszem, hogy jövő vasárnap a vezérfonal szerint, ha bár ez lenne, de ünnepünk lesz, lehet, hogy akkor nem. De otthon elolvashatjuk és elmélkedtetünk. A Sámuel könyvéből pedig felolvastunk egy illusztrációt. Pál apostol leírt egy lelki igazságot, adott egy hasonlatot, a római katona harci felszerelését, és ezt illusztrálta a kis öt vers, amit felolvastunk. A lényeg az, hogy Jonatán adta Dávidnak azt a ruhát, a fegyverzetet, és adta az övet is. És itten az Efézusi levélnél is látjuk azt, hogy ezt a ruhát, ezt az öltözetet, a fegyverzetet Isten adja, az ő fegyverzetét kell felöltsük magunkra. A római katona, ha fel kellett öltse a kincstári ruhát, a harci öltözetet, le kellett venni a civil ruhát. Testvérek, ez egy lelki igazság, hogy nem öltözhetünk fel Istentől kapott új ruhába, annélkül, hogy a régit, a sajátunkat lenevetnénk. Nem lehet részünk az isteni igazság, hogyha a mi emberi igazságunkat, amit már hallottunk, és szeretnék nem ismételni dolgokat, csak ha nagyon muszáj, azt a saját magunk igazságát le nem tesszük, és megvalljuk, hogy az nem igazság. Hallottuk, hogy az ember igazság az olyan, mint a vérbe rátott ruha. Ha valakit elkapnak egy véres ruhával, rögtön letartóztatják, itt a gyilkos. A testvérek, ha mi Istenhez a mi emberi igazságunkkal, a régi civil ruhánkkal akarunk közeledni, akkor tulajdonképpen kimondjuk magunk felett a halálos ítéletet. Amikor kezdtem tanulmányozni ezt a kijelölt igét, azt láttam, hogy a Bibliát fel lehetne olvasni tulajdonképpen. Vagy legalábbis a konkordanciából az igazsággal és övvel kapcsolatos részeket elkezdeném itt olvasni, azt hiszem eltelne 20 perc, míg mindet felolvasnám. Szeretnék egy pár gondolatot úgy aláhúzni, kiemelni az igéből, hogy elmélkedjünk ezek fölött. Az igazság. Ugye mondtam, hogy Pál apostol megkülönbözteti az igazságot és a megigazolást egymástól, és külön kiegészítőkkel próbálja bemutatni. Azért, mert tulajdonképpen Isten az ő igazságát odaadja a hívő embernek, annak a hívőnek, aki kész felvenni azt a harci ruhát, azt az öltözetet, és azt mondja, hogy ti szentek vagytok. Nektek üdvösségetek van. Itt vagyunk testvérek, holnap kimegyünk a világba, nem tudom milyen bukások, milyen kísértések jönnek, nehéz, meg kell állni, de Isten azt mondja, hogy ti szentek vagytok. Ha eljön az Úr Jézus, nektek üdvösségetek van. És közben a megigazolás folyamatát véghez viszi az ő szentjeiben. Megadta a diplomát, hogy te igaz vagy, szent vagy, az én gyermekem vagy, üdvösséged van, és aztán elkezd foglalkozni, amíg tart életünk, a megszentelődés, a megigazolás folyamatán átvezet bennünket. Az igazsággal kapcsolatban hallottuk már, hogy az igazság forrása az maga Isten. Az igéből tudjuk azt, hogy Istennek egy olyan kettős természete van, hogy egyik oldalon ott van az igazság, a szentsége, a szuverenitás, a mindenhatósága. Az a szuverenitás, az az igazság, amely nem tűri el a bűnt, ha valaki bűnbe esik, meg kell halnia. Ez az Isten igazságosság. És azért élünk még, és azért terjed az evangélium, azért nem kellett már eddig mi meghalljunk, mert a másik természete Istennek az ő szeretete, kegyelme, irgalmassága az diktálja, hogy a bűnös ember éljen, ne haljon meg. És ezt az ellentmondást Isten megoldotta, tudjuk, mert ez az evangélium, ezt valljuk és hisszük, és ebben az igazságban nyugszunk meg. Mint egy övet, ezt az igazságot vesszük magunkra, hogy az Úr Jézus Krisztusban Isten maga lefüzette a váltságdíjat. Meghalt. A bűnt megfüzette, meg kellett halni. És mi a bűnösök élünk, és most én prédikálok, a testvérek hallgatják, és ha még kapunk napokat az Úrtól, akkor meg kell harcoljuk a hét harcát. Avval az öltözettel, avval a fegyverzettel, amelyet maga Isten adott a számunkra. A római katonának az öve tulajdonképpen egy olyan széles szíj volt, ha láttunk vasárnyokat, vagy ilyen népi viseletbe öltözöttek, egy jó széles szíj, még szegekkel is ki volt verve, abban lehetett tenni a pénzt is, lehetett fegyvereket, meg ezt azt elrejteni, és adott egy tartást. Ugyanúgy a civil ember is, ha kellett dolgozzon valamit, vagy el kellett menjen egy útra, avval a keleti öltözettel, amit hordtak, és amivel seperték a földet, nem lehetett kényelmesen hosszabb útra menni. Fel kellett övezni a derekunkat, és azért az ige nagyon sokszor használja ezt, hogy felövezvén derekatokat, felövezvén elmétek derekát. Felhajtották azt a hosszú ruhát, betűrték az övbe, és lehetett menni, lehetett gyalogolni, lehetett dolgozni. Azt is jelentette az az öv, és jelenti az igazság öve a hívő ember számára, és az összetart. És erről mindjárt fogok még egy kicsit részletesebben. Szeretnék rövid lenni, amennyire sikerül. Azután hallottuk, hogy az Úr Jézus Krisztus is azt mondja magára, én vagyok az út, igazság, élet. Eszembe jut mindig, mikor ezt az igét hallom, olvasom, hogy Dénes testvér kifejtette egy alkalommal, hogy nem véletlenül ez a sorrend. Mert Jézus Krisztus az út, ez az igazságon keresztül vezet az életre. Én vagyok az út, igazság, élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. A hívő embernek egy igazsága kell legyen, egy igazság tudata, hogy csak is Jézus Krisztus által lehet Istenhez közelíteni. Különösen napjainkban, amikor hallunk más irányzatokat, törnek be a keleti vallások, ahova eddig mentek a keresztények téríteni, missziózni, most onnan jönnek megtéríteni az úgynevezett keresztény Európát, a keresztény úgynevezett keresztény Amerikát. És lehet, hogyha nem állunk szilárdan, felövezve az igazság övével, az igazság szeretett övével, akkor eltántorít a sátán az ilyen elméletekkel. Nem, Jézus Krisztus azt mondja, hogy csak ő általa lehet Istenhez menni, és ez az igazság. Eszembe jut, hogy a főpapi imájában azt mondja az Úr Jézus, azt kéri az Atyától, hogy szenteld meg őket, ugyanis a tanítványokat, és azokat, akik majd hallgatnak az ő szavukra, tehát nekünk is szól, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Isten igazság, Jézus Krisztus igazság, és a kijelentett ige az Istentől származó, Szentlélek által ihletett ige, igazság. Azt kell megszentelje a hívő embert, azt kell egy tartást adjon, egy övet adjon a derekunkra, hogy szilárdan menjünk, és megharcoljuk a hit harcát, a szellemi harcot, mert nem test és vér ellen van tusakodásunk. Tehát a mi igazságunk olyan, mint a katonának az öve, amit kap. Kincstári öltözet, nem a sajátja, és azt jelenti, hogy ha valaki felvette ezt az öltözetet, és nekünk nem kötelező hívő ember olyan értelemben, hogy választhat, az ember választhat. A hívő ember felveszi, tudatosan vállalja az Úr Jézus Krisztusért, hogy felveszi azt az öltözetet, amelyet ő készítette számunkra. Mennyegzői ruháról is hallottunk, hogy valaki be akarta saját ruhájával menni a mennyegzőbe. Nem szabad, nem lehet. Saját igazságunkkal Isten előtt nem lehet megállani. Az a történet is eszembe, illetve igevers is eszembe jut az ószövetségi hősre, hithősre, mondja a zsidókhoz írt levél, Ábrahámról van szó, hogy hit pedig Ábrahám, és tulajdonítatott néki igazságul. Ilyen alapon mondja az ige azokról a hithősökről, Isten embereiről, hogy igazak voltak. Nem azért, mert az ember igaz, hanem Isten adta nekik. Isten tulajdonította. És ez nem csak Ábrahámnak szól, hanem Ábrahám minden leszármazottjának nekünk is, hogy hit által lehet igazságunk Isten előtt, hit által tulajdonít nekünk is igazságot, ugyanúgy, ahogy Ábrahámnak. Az emberi igazsága az a probléma, hogy nem igazság. Azért is mondja Jakabnál, ha jól emlékszem, hogy az ember haragja Isten munkáját nem szolgálja. Azért, mert az ember azt hiszi, hogy neki igaza van, akarja érvényesíteni az igazságát, és akkor jön a harag. Vagy csak önmagunkban dulunk, fullunk, vagy tetleg, de Isten igazságát, Isten munkáját nem szolgálja az embernek az úgynevezett igazsága. Hogyha kaptunk egy ilyen öltözetet, és a római katona megkapta azt a ruhát, akkor kötelezettsége volt. Tartozott annak, akinek a szolgálatába szegőzött. Az ige megadja világosan a célt. Katonának is megadták azt, hogy mi a célja. Megadták azt, hogy ki az, aki parancsol neki, tudatába kellett legyen, hogy ki parancsol, és meg volt adva neki a cél is, hogy hova kell menni, merre kell menni, mit kell tenni. Ez az öltözet, az igazság öve, ez kell szolgáljon bennünket arra is, hogy az örökkévalóságra készüljünk. Harcolunk a sátán ellen, nem csak támadunk, de megállunk a sátánnal szemben. Azt jelenti, hogy azt a győzelmet, amit az Úr Jézus Krisztus kivívott, azt magunk is birtokba vesszük. Józsuének azt mondta az Úr, mikor bemettek Kánaánba, hogy ahova lépsz, azt az ígéret földét megkapod, és az volt a baj Izrael népje, hogy nem harcolta meg az egész harcot. Nem lépett mindahova arra a területre, amit Isten neki adott. Testvérek, nem vagyunk így, nem vagyok én, vagy mindannyian így, hogy Isten nekünk adott már bizonyos dolgokat, és mi nem vettük át tőle. Hiányosság van az életünkben. Azért, mert nem engedelmeskedtünk. Ahogy Dávid is harcolta, kapott öltözettel, legyőzte Góliátot, utána Jonatántól megkapta azt az öltözetet. Én úgy értem ezt, mintha Isten adta volna neki, mert ugye Saul már nem volt Isten előtt király, még engedte, hogy beteljesüljön a végzete. A felkent király tulajdonképpen már Dávid volt, és Jonatán ezt megértette. És Istennek engedelmeskedett, mikor adott egy útravaló Dávidnak, odaadta a harci ruháját, övét, fegyverzetét, és olvassuk, hogy akkor Dávid ment, és harcolt, és nagy győzelmeket aratott. Tehát céllal kaptuk. Most szeretnék az övről is egy pár szót, és ki is vetítettem, hogy ne kelljen hosszan magyarázni. Az övről kerestem ige verseket, és szeretnék most úgy hatot kiemelni, hogy hatról elmélkedni röviden. Sokkal többet is lehet találni. Ez az öv nem csak a ruhadarabot, hanem tulajdonképpen az igazságot, igazság szeretetet, az igaz lelkűséget jelenti, ahogy Pál apostol próbálja magyarázni. Az első a lelki harcöve. És éppen itten ebben a felolvasott igében, az Efézusi levélben is erről olvastunk. Felövezvén derekatokat, a katona megkapta az övet, az egy lelki tartást adott neki, összefogta a ruházatát, és biztonságot adott neki, és mehetett bátran a harcba. Hogyha valaki felveszi a katona ruhát, akkor, és bizonyos célja van, akkor meg kell tagadja a világi kívánságokat. Azt mondja az ige, egy harcos sem elegyedik bele a világ dolgaiba. Eszembe jut, amikor olvastam Elizabeth Elliotnak a könyvét a férjéről, akit meggyilkoltak, benszülöttek. Az életéről írja, hogy egy időben, mikor egyetemen volt, egy kollégiumban, volt egy sportoló szobatársa. Hát ő hívő volt, de nem élte a hívő életet úgy, hogy kellett volna. És megszégyenült, mert ez a sportoló azt mondja neki, hogy hát te mit teszel a te hitedért? Nézd meg, én el akarom érni a célt a sportba, megtartóztatom magam ettől, a figyelmemet odairányítom, arra koncentráljak, hogy a sportban eredményt érjek. Te mit teszel a te hitedért? És akkor meg kellett szégyenüljön, és meg kell én is szégyenüljek, és mindannyian, hogy mi Jézusért mit teszünk? Azért a célért, aminek Pál apostol neki dől, oda néz előre, és célegyenest fut, és nem foglalja el magát az oldalsó dolgokkal, hanem a célra tekintve megharcolja a hitharcát. Erre tanít bennünket, hogy az igazság a lelki harcnak az övét magunkra vegyük. És még van egy vetülete, amit aláhúznék, hogy katonának van egy jutalma, van egy zsoldja. Megkapja a jutalmat a szolgálatért. Abban az időben, ugye, ha valami győzelmet arattak egy másik nép felett, akkor nem csak az állam nyert, nem csak a császár, nem csak a hivatalnokok, hanem a katonáknak is jutott préda, jutott zsolt. Zsákmány. Olyan zsákmány, amit az Úr Jézus Krisztus nem tekintett magának, hogy Istennel legyen, hanem szolgai formát vett fel. Azt a zsákmányt elutasította, megalázta magát. Azért, hogy nekünk meglegyen a jutalmunk, meglegyen a zsákmányunk. Tanítson bennünket ez az ige, hogy nem hiába futunk, nem hiába alom a mi harcunk. Csak megjegyzem úgy zárójelben, amikor a gyerekekkel foglalkoztunk, sokszor azt kérdeztük magunktól, hogy van értelme? Igen, testvérek, van. Azért, mert ha nem itt a földön, de főleg amennyi célért futunk, és azt akarjuk elérni. A másik öv, amit láttam az igéből, a papság öve. Hadd olvassak igeverset ezzel kapcsolatban. A Mózes második könyvében a főpapi ruháról van egy pár szó. Azt mondja, hogy ezeket a ruhákat kell elkészítenünk, a hósent, efódot, palástot, mintás köntöst, süveget és övet. És aztán, ami megragadta a figyelmemet, hadd emeljem ki. Azt mondja tovább, csatolják a hósent karikáinál fogva az efód karikáihoz, kék bibor zsinórral, hogy az efód öve fölött legyen, és ne csusszék el a hósen az efódról. Hordozza Áron Izrael fiainak a neveit szíve fölött a döntések közlésére való hósen, amikor bemegy a hósen, amikor bemegy a szentélybe. Elképzeltem, ott az az öv fenntartja azt a hósent, egybefogja a ruhadarabokat, azt, amin rajta voltak Izrael törzsének a nevei. És ezzel az övvel, ezzel a támasszal lépett az igaz Isten elé, mikor bement a szent sátorba. És olvassuk azt, hogy ezzel ment áldozni, ezzel képviselte a népet Isten előtt, ezzel dicsőítette Istent, ezzel hódolt Istennek, ezzel ment, amikor saját magáért kellett áldozatot bemutatni, és akkor is, mikor Isten döntéseit kellett közölni a néppel, ott volt az öv, ami tartotta a szívénél, a szíve fölött. Testvérek, szív nélkül nem lehet igazságos. A mi szívünkben kell legyen az öv, nem csak egy külső megnyilvánulás, nem csak egy komolykodás, hívősködés, hanem a szívünkbe, amikor Isten elé lépünk. Az öv tulajdonképpen a ruhát is összetartja. Akármilyen szép, díszes öltöny legyen, egy papi köntös is, ha nincsen összefogva az övvel, az olyan lezser. Hallottunk olyan kifejezést, zenébe használják, pongyola stílus. Az, amikor olyan igénytelen, mikor semmi igénye nincsen, csak úgyni zenél össze-vissza, és nem törődik avval, hogy annak meglegyen az értelme, meglegyen a mélysége, a szentsége. Amikor mi Isten elé járulunk, úgy, mint papok, mert minden hívő pap, valljuk az egyetemes papságot, akkor csak úgy néhány pongyola stílusban mehetünk Isten elé. Akármit vihetünk Isten elé. A legrosszabb, ami van. Emlékszem, mikor gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, mindig azt tanították nekünk, hogy figyeljétek meg, az emberek a színházba milyen szépen felöltöznek. Hát az Isten házába még szebben kell, ha csak lehet. A legszebbe, ami van nekünk. Isten szentsége elé nem lehet járulni akár milyen pongyola stílusban, hanem felövezve az igazság övével, az őtőle kapott igazság övével. A harmadik öv, amit a Bibliából úgy szeretnék kiemelni, a készség, a készenlét öve. Ehhez is Mózes második könyvéből olvasok. Arra az eseményre céloz, amiről már szó volt ma, hogy az utolsó egyiptomi csapás során, amikor az első szülötteket a halál angyal elpusztította, csak azokat kímélte meg, akik a vérnek az oltalma alatt voltak. Akik bent a házban voltak, és meghintve az áldozati bárány vérével az ajtó. Azt mondja, a fogyasztása, az áldozat étel fogyasztása, a páska bárány fogyasztásával kapcsolatban, így egyétek meg, legyen a derekatok felőezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben. Ez azt jelentette, hogy útra készen. Hallottam egy igehirdetést egyszer, az egyik pontja az volt, hogy Isten sokszor azért nem ad az embernek feladatot, mert tudja, hogy nem kész követni. Esetleg meghallgatja a prédikációt, de nem kész arra, mint Sámuel, a gyermek Sámuel, szóljon, amit jól hallja te szolgád, és azért akkor Isten már kezd nem foglalkozni vele. És mindjárt erről is lesz szó. Ami eszembe jut evel kapcsolatban, hogy az új szövetségben az Úr Jézus Krisztus arra tanít, hogy a szolgák várják az ő urukat készen. Boldog az a szolga, aki készen, így munkában talál az ő ura. Úgyhogy kiszolgálja szolgatársait, ellátja érdemmel, nem leül velük iszogatni és dorbézolni, nem aludni, hanem éberen felövezve várja, hogy jöjjön az ő ura. Testvérek, nekünk nem így kell várni a mi urunkat. Mostan közeleg az advent, megint egy pár hétig ezt fogjuk hallani, de nekünk egész évben és egész életünk idején advent van, amikor készen kell legyünk. És a katonának mindig készen kellett lenni, tudjuk a Gedeon győzelmének a példájából, hogy megválogatta az Úr, hogy kiket tud felhasználni, kiket akar felhasználni. És kiestek sokan, megmaradt 300 vitéz férfi. Legyünk testvérek mi is a 300 között, akit Isten használni tud. Kik készen vagyunk, felövezve a derekunkat, és aztán várjuk az ő eljövetelét is mindig készen. Aztán van egy negyedik öv, amit én úgy neveztem el, hogy a szenvedésvállalás öve. Most nem olvasom az igét, hogy ne teljen az idő. Csak elmondom. Mikor Pál apostol a negyedik misszió útjáról ment hazafele, megállt Cézáreába, Filip evangélista házánál, és jött egy Agabosz nevű proféta, vette Pálnak az övét, és összekötötte vele a saját kezét, lábát, és megprofétálta, hogyha felmegy Jeruzsálembe, akkor így fogják megkötözni. És Pál apostolnak tudjuk azóta a választ, hogy nem csak szenvedni kész a Krisztusért, hanem meghalni is kész a Krisztusért. Vegyük fel mi is azt a szenvedésnek az övét, a szenvedés vállalásának az övét, mert a hívő embert megjegyzik, a hívő ember, aki mer szembeúszni a világgal, az kiri, és kell vállalja szégyent. Nekünk most nem kell azt vállalni, hogy nem jöhetünk össze a gyülekezetbe, nincs lakat az ajtón, szabadon gyűlhetünk össze, de vajon a sátán nem használja ki ezt a szabadságot, ezt a mi pongyolasságunkat, hogy nem foglalkozunk eléggé, nem koncentrálunk eléggé a célra. Tanítson bennünket, engem elsősorban ez az ige, hogy vállaljuk, Krisztusért vállaljuk. Aki utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét. És itt nem arról van szó, tudjuk, hogy valami csapás sújt, és hát elviselem a keresztet. Nem. Kereszt olyan dolog, amit tudatosan felveszek, vállalom Krisztus szenvedéseiért, vállalom Krisztussal együtt szenvedek, de ha nem, akkor leteszem. De akkor tulajdonképpen az van, hogy akkor eldobom a jutalmat, eldobom az örök életet. Adja nekünk az Úr ezt az övet is, hogy tudjuk vállalni a szenvedésnek, a Jézussal való szenvedésnek az övét is. Megragadta figyelmemet még egy másik öv, ezt én ötösség, igen, a tönkrement öv. Na ide viszont fel fogom olvasni a Jeremiás könyvéből az ide vonatkozó igéket. A 13. részben van egy példázat. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje. Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadón van. Indulj, menj el az Eufráteshez, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékában. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr. Indulj, menj az Eufráteshez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el. Elmentem az Eufráteshez, megkerestem, és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem. És íme az öv tönkrement, egészen hasznavehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr, így teszem tönkre Juda kevésségét, és a nagy Jeruzsálem kevésségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre, megáltalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv. Egészen hasznavehetetlen. Hasznavehetetlenségűvel. Tönkrement. Nem jó semmire. Felesleges. Tulajdonképpen, hogy egy öv szakadt, hasznavehetetlen, felesleges, hogy mutogassa az ember, hogy nekem van egy szép övem. Felesleges dicsekedni vele. Nem ér semmit. Hogyha az ember nem Isten igazságára figyel, nem oda igazítja a lépteit, az életét, akkor lassan tönkre megy ez az öv. Az ő igazság szeretete, az igazságra való törekvése tönkre megy, széthoszlik. Itten azt mondta a proféta, illetve Isten a profétán keresztül, hogy a nép nem akar hallgatni az én beszédemre, vagyis az én igémre, megáltalkodott szíve szerint él, ez az emberi, az óemberi életmód, és más isteneket követ, azokat tiszteli, azokat imádja. Vigyázzunk testvérek, nagyon nagy figyelmeztetés ami számunkra, hogy ezt az igazság szeretetővét ne hagyjuk tönkre menni, ne hagyjuk használhatatlanná. És a lelki igazságok olyanok, hogyha nem használjuk, a lelki ajándékot is, ha nem használjuk, akkor leülepednek, nem megsemmisülnek, de haszonhelyetetlenek leszünk mi az Úr kezében. Az a katona hasznavehetetlen lesz az Úr kezében. És egy utolsó öv, amit kiemelnék az igéből, megint csak elmondom, hogy ne olvassak hosszabb igeverseket. A Dániel proféta könyvében leírja a Dániel, hogy egy férfiú fehér, vakító fehér gyolcs ruhával megjelent neki, arany övvel, színarany övvel a derekán. És olyan hangja volt, mint sok vizesnek zugása, mint nagy népek zugása. A proféta Dániel arcra esett, mint egy halott. Ugyanezt a képet láthatjuk János esetében a Pátmos szigetén, mikor az Úr Jézus Krisztus a gyülekezet feje megjelent az arany gyertyatartók között arany övvel. Ez a hatalom és a szentség öve. Megjegyeztem magamnak, hogy a proféta is János is arcra esett. Amikor Isten szentségébe kerül valaki, nem hátraesik. Van a Bibliában olyan, hogy a lovat lovasával hátrarántják. Ez az ítélet jele, mikor hanyatt esik valaki. Arcra, az élő Isten szentsége előtt az ember arcra kell boruljon. Akkor látja meg Ézsaiás, hogy milyen a viselkedése, milyen a beszéde, az ajka. Akkor látja meg a hívő ember is, mikor valóban Isten szentségébe kerül, hogy ott már nincs helye az emberi gőgnek, az emberi viselkedésnek, nincs helye más bálványok tiszteletének. Ez az igazság győzelme. És testvérek, erre várunk mi, ez a mi célunk, hogy az Úr Jézus Krisztus eljön értünk. Hogy amit meglátta Dániel, meglátta János, mi is saját szemünkkel lássuk meg. Amikor megjelenik a felhőkön, színarany öltözékben, fehér, patyolatfehér öltözékben, színarany övvel. Azt szoktuk mondani, hogy kopogtat az ajtón. Nagyon helyes ez, hogy hívogat. De ő nem egy szegény koldus, aki arra vár, hogy bebocsássuk, hogy könyörüljünk rajta, dobjunk neki falat kenyeret, hanem ő Úr és Király. De hogy alázatosan jön, ez azért van, mert megtagadta azt a királyságot egy időre, szolgai formát vett fel, azért, hogy nekünk örökségünk legyen ő vele együtt. Mindenki arcra borul. Azt mondja az ige, hogy olyan nevet kapott az Úr Jézus, az ő halála, feltámadása, mennybe menetele árán, hogy a mi névre minden tér meghajol. Mennyeiké, földieké, föld alatt valóké. Nincs kivétel. Most nem úgy néz ki, de eljön az idő, amikor mindenkinek meg kell hajolni, mikor minden térd arcra esik. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És ez az igazság és szentség öve buzdítson bennünket arra, hogy ezt ma tegyük meg, most tegyük meg. Most hódoljunk meg az Úr Jézus Krisztusnak. Fogadjuk el az ő igazságát. Vessük le a mi civil emberi igazságunknak, úgynevezett igazságunkat, és öltsük fel az övét azért, hogy meg tudjunk harcolni a sátán minden mesterkedésével szemben. Vegyük fel az Isten minden fegyverzetét kívánom szívemből, hogy megállhassunk az ördög minden mesterkedésével szemben. Amen.
Thank you.